Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Juhász Szilvia biológussal, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, azaz a HCM Rák Mikrobiom Kutató Csoportjának a vezetőjével, aki mesélt arról, hogy egyrészt van egy nagyon izgalmas kutatásuk, amiben a régóta használt és az újonnan forgalomba került antibiotikumokkal szembeni felkészültséget vizsgáljátok, hogy túl sok antibiotikumot használunk, ez mit okoz a szervezetünkben, hogy mennyire rezisztensek ezért a baktériumok. Tehát, hogy egy nagyon komoly és sokunk számára nagyon hasznos témát vizsgáltok, és próbáltok minél inkább, minél gyorsabban eredményekre jutni, de azt mondtad, hogy azért ez nem egyik napról a másikra jön egy-egy ilyen eredmény. Hol tart ebben a munkában?
Mi ezt a kutatási projektet a csoportunk indulásával egy időben kezdtük, azaz 2023-ba, és azóta elmondhatom azt, hogy a csapatunk felállt, és ezeket az új modern rendszereket, technológiákat, amelyek révén tudjuk ezeket a kérdésköröket vizsgálni, azok már elég jól felálltak, kísérletesen is jól működnek a laborban, úgyhogy haladunk a munkával. Az első tudományos publikációink most kezdenek kijönni, és nagyon remélem, hogyha ezt a lendületet, illetve motivációt tudjuk folytatni, akkor egyre gazdagabbak lehetünk újabb és újabb tanulmányokkal.
Ugye kérdeztem, hogy milyen egy kutatócsoport vezetőjeként helytállni, és nyilván vannak, ahogy mondta, jobb és nehezebb napok, és vannak sikerek, és néha vannak kudarcok. Hogyan lehet mind a sikert és mind a kudarcot jól kezelni?
Sajnos azt mondanám, hogy a kudarc, a sikertelenség sokszor az nagyobb, viszont én azt tudom mindig mondani, és próbálom mondani a munkatársaimnak, hogy ezekből mindig meríteni kell. Egyrészt tanulni kell mindig a hibákból, illetve a sikertelen eredményekből, hiszen nem minden kísérlet sikerül, és mindig meg kell látni a következő lépcsőfokot, hogy hogyan tudunk tovább menni, és mindig valahogy túl lehet ezeken lendülni, és utána mindig egy pozitív hullámot el lehet szerintem kapni.
Én úgy tudom, hogy azért egy nagyon izgalmas indulás volt a HCM-ben, mert hogy egy üres labort kapott. Milyen volt innen építkezni?
Igen, igazából az üres labort én úgy fogalmaznám meg, nagyon szépen, igen, egy tiszta lapot, mindenképp be volt rendezve, tehát műszerekkel, bútorokkal nagyon szépen be volt rendezve, egy nagyon szép új fényes labor, viszont emberek még nem voltak, igen. És igazából sokszor az ürességet ez jelenti, és amikor elkezdtük a labort, akkor már, amikor tudtuk jól, hogy kezdődik 2023. szeptemberében, akkor már két hölgy előtte pár hónappal ő jelentkezett nálam, hogy mindenképp szeretnének csatlakozni, és ez már nagyon jó érzés volt, hogy sokan már jöttek hozzám előtte, hogy ők mindenképp hallottak róla, hogy indul a labor, és ők már jönnek jelentkezni és kezdeni, úgyhogy ők már ott voltak, és ilyen szempontból szerencsém volt, hogy 2023 év végén már volt egy kis induló csapatunk, és utána jöttek a többiek. Mindenféle fórumokon megjelentünk, hirdettük, hogy új csapatunk van, új kutatási téma, és folyamatosan jöttek a fiatalok hozzánk.
Igen, és hogyha már a fiatalokat említi, milyen előnyöket lát abban, vagy látott abban, hogy a fiatal kutatók indítanak kutatócsoportokat?
Megmondom őszintén, hogy ennek talán az egyik fő pozitív hatása az, hogy ők nagyon-nagyon motiváltak, és egy induló csoportnál azért mindig egy kicsit a kutatási témákat, projekteket lehet irányítani, egy picit úgy alakítani, hogy testre szabottabbak legyenek, illetve a fiatalok esetében, az egyetemi hallgatók, PhD hallgatók esetében viszont nagyon-nagyon jó lehetőség tanulni, együtt tanulni és fejleszteni, és ez szerintem mindenképpen nekik akár a személyi értékeket adhatnak, mind nekem, meg mind a labornak.
És még egy személyes kérdés, amire én még nagyon kíváncsi vagyok, hogy miben más ez az intézet, mint akár a korábbi munkahelyei?
Én, ha csak egy pár mondatba kellene összefoglalni, akkor én azt tudnám mondani, hogy ez az intézet sokkal nagyobb fókuszt ad arra, hogy a különböző multidisziplináris területeket össze tudja kapcsolni, és mivel kisebb intézet, ezért a benne lévő kutatócsoportokat jobban egybe tudja, egy családdá tudja összekovácsolni.
És hát ugye az antibiotikum rezisztenciáról, illetve az ez elleni harcról beszélgetünk, és ez az a kutatási terület, amivel most kifejezetten foglalkoznak. Hogyan segítenek, vagy segíthetnek az új emberi sejteken alapuló modellek megérteni, hogy mi zajlik egy fertőzés során a sejtek szintjén? Erre tudná esetleg példákat hozni?
Egy egyszerű példa arra, hogy például van egy bélbaktérium, és szeretnénk eldönteni, hogy ő most patogén, nem patogén, esetleg akár semleges hatása van a sejtünk számára, akkor fogunk egy bélszövet sejtet, ezt bele tudjuk petri csészébe helyezni, fent tudjuk kultúrába tartani, úgynevezett laboratórium in vitro körülmények között, megfelelő folyadékokkal, megfelelő hőmérséklet mellett, és ezeket a baktériumokat, hogyha hozzáadjuk a humán sejtkultúrához, akkor a bemutatott módon meg tudjuk vizsgálni, hogy mi történik magával a humán sejtekkel. És abban az esetben, ha azt látjuk, hogy a humán sejtek nagy pusztulást mutatnak, annak akkor úgynevezett magas citotoxikus hatása van, és ez akár levezethető egy erős szövetkárosító hatásra.
Említette a patogén baktériumokat. Mik ezek? Nyilván, hogy jobban értsük, illetve mit tudunk tenni ellenük?
A patogén baktériumoknak akár a legegyszerűbb, legmegfoghatóbb definíció az lehet, hogy valamilyen károsító hatással bírhatnak a szervezetünkre. Folyamatosan körülöttünk vannak, mi velünk élünk, kelünk, és természetesen ők mindig is velünk voltak, vannak és lesznek, viszont ott vannak az úgynevezett jó baktériumok is a szervezetünkben, hogyha a patogéneket rossz baktériumoknak hívjuk, akkor mindig egy állandó egyensúly van a jó és a rossz baktériumok között, akár a bélcsatornánkban, vagy az egész szervezetünkben, és egy természetes egyensúly állhat fenn ezek között. Viszont maga az egyensúly, hogyha megborul, és a patogén baktérium valamilyen okból kifolyólag túlszaporodik, illetve a káros anyagcsere termékeinek a metabolit szintje megemelkedhet, az okozhat károkat.
Ugye a HCM mikrobiom kutatócsoportjának a vezetője, és itt azért állnék meg egy pillanatra, mert a mikrobiom az ma már egy hívószó. Folyamatosan beszélünk, hallunk róla. Ott a táplálkozás, hogy mit tehetünk, hogy megelőzhetőek-e bizonyos komolyabb problémák, hogy ebben segítsen eligazodni a hallgatóknak.
Maga a mikrobiom és a mikrobiom összetétel, kompozíció az egy nagyon fontos dolog. Amint említettem, a jó és a rossz baktériumok állandó egyensúlya, viszonya a szervezetünkbe, és nem meglepő módon maga a táplálkozás, az életvitelünk, szokásaink nagyon nagy mértékben tudják befolyásolni, és ezért egyre jobban szerencsére elterjedt maga a dietetika, mint új fogalom, illetve a táplálkozási tanácsadás, táplálkozási szokásoknak a felülvizsgálata, hiszen nagyon sok esetben a helytelen életvitel, a helytelen, nagyon helytelen táplálkozás ennek az egyensúlynak a felborulásához vezethet, és a megemelkedett patogén baktériumok szintje viszont akár különféle gyulladásos bélszindrómákat okozhat, és sok esetben az ember nem is tudja magáról, csak érzi, hogy valami nagyon-nagyon nincs rendben, valami kezdődik, és amikor elmegy orvoshoz, akkor a vizsgálatok, egy mikrobiom vizsgálat ki tudja mutatni, hogy valóban felborult az egyensúly, és ennek köszönhetően kialakult egy gyulladásos, és rosszabb esetben akár egy súlyosabb gyulladásos betegség is.
Azt gondolom, hogy aki ezt a területet kutatja, az abszolút tájékozott, hogy hogyan kellene élnünk, étkeznünk és táplálkoznunk. Mennyire figyel erre ön például oda?
Természetesen én is mindenképp igyekszem figyelni magamra. Szerencsésen egy kertes házban lakok, tehát én például szoktam paradicsomot, pár zöldséget, gyümölcsöt termeszteni magamnak, hiszen annak a minőség, annak az élelmiszernek a minősége az más, amit sokszor boltban tudunk sajnos vásárolni. A másik dolog az, hogy az egészséges, sportos életmód, Természetesen nem kell mindenkinek olimpikonnak lenni, viszont egy természetes mozgás mindenkinek más. Én például úszni szeretek nagyon, és hetente többször is meglátogatom a városi úszodát Szegeden.
De ez azért fontos, hogy ezekről a dolgokról beszélünk, mert egy picit közérthetőbbé válik, hogy mi magunk mit tehetünk azért, hogy ez az egyensúly ne boruljon fel, hogy egy komolyabb gyulladásos folyamat ne induljon el a szervezetünkben, ami később hova vezet.
Tehát maguknak a patogén baktériumoknak a túlzott elszaporodása ahhoz vezethet, hogy bizonyos úgynevezett genotoxin termelő baktériumok révén DNS károsító hatásai lehetnek sejtjeinkre, és bizonyos esetekben kutatási tanulmányok kimutatták azt, hogy akár vastagbél daganatok kialakulhatnak.
Tehát emésztőrendszeri különböző daganatok kialakulhatnak, és nyilván azt meg tudjuk, hogy Magyarországon ez viszonylag, hát hogy is mondjam, nagyon magasak
nagyon
a számok,
magas,
az esetszámok. Hogyan látja az utóbbi időszakban, ezért emelkednek ezek?
Sajnos igen, tehát elég nagy tendenciát mutat, és nem csak az időskor, hanem fiatalabb korban is megjelennek most már ezek a gyulladásos, akár a gyulladásból kialakuló daganatos elváltozások.
Mi az, amit hosszabb távon remélnek a kutatásaiktól például ezen a területen, tehát mennyi idő alatt milyen lépésekre számítanak, mit lehet elérni?
Az első lépés az, hogy szeretnénk mindenképpen kísérletesen kimutatni a veszélyeit a különféle patogén baktériumoknak, genotoxin termelő baktériumoknak, vagy akár az antibiotikum rezisztens baktériumoknak, és miután be tudjuk bizonyítani és kimutatni, hogy ezek a baktériumok valóban súlyos egészségkárosító hatással bírhatnak, utána a következő lépés az, hogy hol és miként kimutatni az, hogy valóban ezek a veszélyes baktériumok akármelyikünkben benne lehet, és természetesen ennek a megléte még önmagában nem lenne veszélyes, hanem a következő fokozat az, hogy valamilyen okból kifolyólag bizonyos egyénekben elindul ezeknek a túlszaporodása, illetve a gyulladásos betegségek, akár daganatos elváltozások kialakulása, és itt jön szerintem, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a megelőzés. Tehát amennyire lehet, egészségesen éljünk, egészségesen táplálkozzunk lehetőségünkhez mérten, illetve ne az legyen, hogy egy rendszeres, egészséges táplálkozás, sportos életmód.
Eddig ugye akkor adtunk néhány hasznos tanácsot, hogy hogyan előzhetjük meg a nagyobb bajt, de hogyha visszatérünk a kutató szemszögéhez, akkor mi az, amitől egy tudományos eredmény igazán értékessé válhat, ha a nagyobb képet nézzük?
Szerintem magának a tudományos eredményeknek az értékét azt nehéz így megmondani. Természetesen mindenhol vannak mérőszámok, a mi szakmánkban is vannak mérőszámok, úgynevezett impact faktorok, idézettségi számok. Viszont én azt gondolom, hogy magát az értékét az adhatja, hogyha tényleg valóban hozzá tudunk tenni a társadalmunkhoz egy kicsit, és valóban lesz valamilyen hatásod, akár a társadalomra, illetve magára az életmód változtatásra, akár gyógyszerfejlesztésre.
Most a kutatási projektek kapcsán mindig felmerül a finanszírozás kérdése. Mennyire könnyű vagy nehéz ma egy új projekthez támogatást, forrást találni?
Ez egy nagyon jó kérdés. Inkább azt mondanám, hogy vannak időszakok. Tehát most így visszatekintve nekem is a pályámat egy kicsit nagyobb időablakban nézve volt olyan szakasz, amikor könnyebb volt, valamikor nehezebb. Természetesen maga a kutatás finanszírozás az mindig a gazdasághoz is igazodik, illetve vannak trendek is. Viszont én most olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy több évre előre menőleg most nincsenek ilyen problémáim, viszont természetesen mindig azon kell dolgozni, hogy legyen finanszírozás, pótlás.
Azért azt tudjuk, hogy a kutatócsoportok ugye megosztják az eredményeiket, folyamatosan publikálnak, és sokszor nemzetközi együttműködések alakulnak. Vannak-e ilyen gyakorlataik?
Természetesen vannak. Országban is több intézettel dolgozunk együtt, illetve vannak külföldi partnereink is, akár cégek, akikkel együtt dolgozunk, illetve más kutatólaborok.
Ami még eszembe jut, és nagyon fontos, itt ülünk egy rádióstúdióban, miért tartja fontosnak, hogy a kutatók megszólaljanak, akár cikkekben, rádióban, interjúkban, a közösségi médiában, milyen üzenet az, amit fontos átadni?
Számomra az a legfontosabb üzenet a hallgatóknak, hogy érdemes odafigyelni, és nyomon követni, akár valamilyen szempontból figyelemmel kísérni az adott kutatási irányvonalakat, trendeket, illetve nekünk is szükségünk van valamilyen visszajelzésre, olyan szempontból, hogy társadalmi szempontból mire van igény.
Most említette, hogy az elején már két fiatal kutatónő jelentkezett a csapatába, és elgondolkodtam rajta, hogy hogyan látja a kutatónők helyzetét, úgy általában, nem csak Magyarországon, akár nemzetközi szinten, egy-egy csapatban hány kutatónő van, milyenek az arányok, és esetleg mennyire fogy el, vagy fogyott el korábban a levegő a magasabb szinteken, lát-e ebben változást?
Igen, mindenképpen látok ebben változást, ugye én is már azért egy jó pár évben benne vagyok ebben a szakmában.
És hát, ahogy említette, nemzetközi területen
Nemzetközi területen is, igen, és van is összehasonlítási alapom. Több országnak így a kutatói életformájába beleláttam, és azt mondanám, hogy országonként is változó, illetve idővel is nem is azt mondanám, hogy egyre jobb, hanem inkább azt mondanám, hogy változó, és egy kicsit vannak benne hullámok is. Vannak olyan időszakok, amikor jobb, valamikor nehezebb. Én nem térnék most ki konkrétumokra, hanem inkább csak annyit tudnék megfogalmazni, hogy mindenképpen egy kicsit nehézkesebb, hiszen egy hölgynek, hogyha családot szeretne, teljesen módosulni fog neki az életpályája, hiszen az életpálya, az elhivatás, illetve a családnak az összekombinálása nagyon nehéz.
Igen, és hát nyilván ilyenkor adott esetben kevesebb publikáció tud születni, vagy később jut el egy kutatónő, hogy mondjuk egy kutatócsoport vezetőjévé váljon. Idővel azért ez ki tud azért egyenlítődni?
Megmondom őszintén, hogy olyan szempontból vannak segítő tényezők, amelyek ezeket a dolgokat a hölgy tudósoknál segíti, viszont nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás ezekre. Én úgy látom, hogy meg a saját példámból is kiindulva, de nem biztos, hogy jól látom a helyzetet, hogy bizonyos esetekben, illetve nagy akaraterővel, elszántsággal el lehet azért jutni. Csak nem szabad soha feladni.
A kérdést azért is tettem fel, mert felmerült bennem, hogy mit tanácsolna a fiatal kutatóknak, vagy olyan fiataloknak, akik a kutatói pálya iránt érdeklődnek, hogy mennyire szabad ebbe, vagy mennyire érdemes, vagy miért érdemes belevágni.
Szerintem csak akkor érdemes és szabad belevágni, hogyha az ember tényleg szívvel és lélekkel csinálja, és nagyon-nagyon-nagyon imádja és szereti a kutatást, és az neki egy életforma igazából.
Ugye említette, hogy külföldön is és itthon is dolgozik. Mire a legbüszkébb eddig? Tehát mi az az eddig legfontosabb elért eredmény vagy előrelépés, ami ugye említettük, hogy a kutatói pálya az egy hullámzó pálya, vannak kudarcok, vannak sikerek, hogy mi az, amit kiemelne eddig?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, nem tudnék egy konkrétumot kiemelni, hiszen így már a közel 20 éves távlatban azért voltak olyan pillanatok elég sok, ami tényleg valóban örömet okozott, és úgy éreztem, hogy fú, most ez nagyon jó dolog, hogy sikerült ezt elérni. Én inkább azt mondanám, hogy ezek a pozitív hullámok, minél több van, annál jobb.
Mennyi időt tölt a laborban és azon kívül munka közben?
Ez az idővel változik, inkább azt mondanám, hogy vannak időszakokhoz köthető. Tehát természetesen vannak olyan kísérletes időszakok, amikor a maga a kísérlet megköveteli azt, hogy nagyon sokat töltsünk a laborban, mert olyan a megfigyelés, viszont természetesen oda kell figyelni arra is, hogy pihenjünk. Ezt így magamnak is mondom mindig.
Tehát, hogy feltöltődni, visszatöltődni.
Mindenképp az elemeket fel kell tölteni, hiszen hogyha sikerül feltölteni az elemeket, az mindig egy plusz energiát tud adni és folytatni tovább a kísérleteket.
Ha már itt a jövőbe mutató gondolatoknál tartunk, akkor milyen jövőbeli kutatási irányokat lát a legígéretesebbnek ezen a területen, amiről majd beszéltünk, és mit tartana a legfontosabb áttörésnek a következő években, mert hogy években mérjük ezeket az eredményeket?
Egyik terület, amin most dolgozunk, és szeretném minél tovább vinni, hogy jelenleg technológiákat fejlesztünk, hogy minél pontosabban tudjuk jellemezni egy patogén baktériumnak a sejtkárosító hatását. Ezeket szeretnénk átültetni 2D-ből 3D kultúrára, vannak is kollégáink, akikkel elkezdtük az együttműködést, és nagyon-nagyon izgalmas, rengeteg energia és rengeteg erőfeszítés lesz, és nem is biztos, hogy sikerülni fog, de mindenképp meg kell próbálni. És a másik olyan terület, amit én nagyon fontosnak tartok, és el is kezdtük már valamilyen szinten, viszont még mindig kísérleti tervezési fázisban van, hogy magukat a patogén baktériumokat, amikor ki tudjuk mutatni a kísérleti rendszerünk segítségével, hogy mennyire károsak, szeretném a mi DNS szintünkön, hiszen említettem, hogy én DNS-i bajavító mechanizmusokkal, rákutatással foglalkoztam, hogy az úgynevezett mutációs szignatúrák milyenek jönnek létre, újak felfedezése és ezeknek a jellemzése ezeken a mechanizmusokon keresztül.
Hát nekem ami nagyon tetszett itt az utolsó mondatai között, hogy nem is biztos, hogy sikerül, de mindenképp meg kell próbálni, és azt gondolom, hogy ez nagyon beszédes és előremutató, úgyhogy legyen már ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a figyelmet.
Dr. Juhász Szilvia, biológus, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, azaz a HCM Rák Mikrobiom Kutatócsoportjának a vezetője volt ma a vendégem.